Zöld klub. Flóra, fauna, fenntartható fejlődés.
Köszöntöm a hallgatókat, Laj Viktóriát hallják.
Sok szeretettel köszöntöm a vonalban Benedek Zsófiát, a HUNREN Közgazdaság és Regionális Tudományi Kutatóközpont tudományos főmunkatársát és az ESSRK Nonprofit Kft. Kutatóját. Szervusz, köszöntelek ismét.
Szervusz, köszöntöm a hallgatókat.
És hát azért kerestelek meg, mert a hallgatók talán emlékeznek rá, hogy többször beszéltünk mi bevásárló közösségek témájában. Tehát köszönik szépen, a bevásárló közösségek azóta is működnek, és élik világukat. És ami miatt most kereslek, hogy egy volt még idén egy kutatásotok, helyi élelmiszer rendszerek és rövidellátási láncok a post-covid társadalomban címmel, hogyha minden igaz, és erről írtál egy nagyon izgalmas kis összefoglalót a portfolio.hu-ra. Nyilván ennek a részleteiről fognak kérdezni, de amiről még szerintem nem beszéltünk, hogy te egyébként a budafoki kosárközösség egyik szervezője is vagy, 2021 óta, hogyha jól tudom.
Így van.
És hogy arra gondoltam, hogy szuper lenne tulajdonképpen, hogy még egy kicsit gyakorlatiasabban, vagy közelebb hozzuk az emberekhez ezt az egész kérdést, hogyha megnéznénk a ti kosárközösségek konkrét példáját, hogy azt tulajdonképpen hogyan épül fel, mi az, milyen munkát végzel itt, és hogy igazából hogyan szerveződik egy ilyen kosárközösség.
Magyarországon alapvetően kétféle rendszer működik, az egyik egy dobozos rendszer, a másik pedig a piacos rendszer. A dobozos rendszert mondom először, mert időrendben azok alakultak ki először. Itt ebben az esetben a szervezők megkeresik a termelőket, összeáll egy termékkínálat hetente, vagy ritkábban két hetente, és ezt a termékkínálatot küldik el a vásárlóknak, és aztán a megrendeléseket pedig vissza a termelőknek. Aztán a termelők az átadó napon egy alkalmas időpontban eljutatják a termékeket az átadópontra, ott az önkéntesek egy doboz összekészítik, és akkor a vásárlók eljönnek a saját rendelésükért. Ehhez képest a mi közösségünk piacos rendszerben működik, rajtunk csak az információ fut keresztül, tehát a termékeket a termelők maguk adják át. Ez, hogy is mondjam, tehát bizonyos nehézségeket eredményez, más szempontból egyszerűsíti a helyzetet, tehát nyilván mindennek van előnye és hátránya. Mi annak idején ezt a megoldást azért választottuk, mert jóval kisebb volt az önkéntesek létszáma, mint más közösségeknél, tehát pont a dobozok összekészítése az nem volt megoldható más módon. Így, ahogy említettem, rajtunk tulajdonképpen az információ fut keresztül, most a szervező magban négyen vagyunk éppen, igyekszünk felosztani a feladatokat. Nemrég álltunk át egy rendelés támogató szoftverre, ez egy hagyományos webáruházhoz képest követi a rendelési ciklusoknak a logikáját. Ennek a szoftvernek a jelentősége az, hogy eredetileg a Nyíregyházi Kosárközösség fejlesztette ki, és osztotta meg több más kosárközösséggel. Most már országszerte egy olyan 15-17 közösség használja ezt a közös felületet, és ez már alkalmas arra, hogy itt sok közösség együtt eltartson egy főállású informatikust, aki tehát az apró fejlesztéseket itt meg tudja oldani. Tehát szervezőként a feladatunk az, hogy alkalomról alkalomra egyeztetni a termelőkkel, hogy minden rendben van, történt a változás, van, aki igényel segítséget a terméklapoknak a kezelésében, ezt követően írunk hírlevelet, marketinganyagokat a vásárlóknak, megnyitjuk a rendelést. Ez az új szoftver, ez könnyíti már nagyban a munkánkat, ez korábban alkalmanként, még egy Google űrlapon keresztül történt mindenek az összesítése, ez alkalmanként egy olyan 4-6 órát is elvett, úgyhogy ez most egy nagy...
Hát igen, az nagy könnyebbség.
Ez már nincsen, ez kiesett. Aztán folyamatosan egyeztetni kell, hogy akkor tényleg minden termék elérhető. Gondolok itt például arra, hogy mondjuk kevesebbet a spenót, akkor azt fogyasztuk el, hogy mindenkinek jusson is, maradjon is. Kommunikálni kell így folyamatosan a vásárlókkal. Emlékeztetőket küldünk ki, illetve aztán egy nagyobb munkamenet magának az átadónapnak a menedzselése, hogy ott minden rendbe menjen. Mi úgy szoktuk ezt megoldani, hogy az utolsó negyed órában elkezdjük hívogatni azokat a vásárlókat, akik még addig nem jelentek meg, hogy biztosan elfedjék a terméküket. Hogyha valamiért mégis ez történik, hogy valaki nem tud eljönni, hogy akkor mi legyen a megoldás, kiveszi át, a termelő hazaviszi, hogyha romlandó, akkor azt az egyesületnek költségvetésének a terhére tulajdonképpen átvesszük. Ezeket a dolgokat aztán menedzselni, tehát hogy ilyet, hogy jut el az áru. Utána pedig elszámolást készíteni, hogy akkor pontosan hogy is zajlott mindez, ennek az adminisztrálása, elszámolás a webáruház használatáért. Nagyjából ezek a fő feladatok, aztán ehhez jönnek az alkalomszerű feladatok, amiből mindig valahogy akad. Új termelő érkezik, akkor vele kapcsolatban tárgyalni, hogy rendszeresen úgymond interjúztatjuk a termelőket, tehát hogy milyen termelési gyakorlatot követnek. Ez egyébként a kiválasztásnak, döntésnek is egy meghatározó eleme, tehát hogy akkor ő jöhet-e. Nálunk fontos, hogy ne legyen vagy egyáltalán, vagy minimális konkurencia a termékek termelők között, tehát hogy mindenkinek tulajdonképpen megérje hozzánk eljönni. Ennek az a jelentősége, hogy mivel a termelők nálunk maguk adják át, fontos elérni egy adott értékhatárt ahhoz, hogy nekik megérje eljönni. Tehát oda kell figyelni. Hát vannak még egyéb alkalomszerű feladatok, rendszeres találkozások, hogy megbeszéljük a következő időszakot, milyen teendők vannak. Az ünnepek kapcsán van különösen sok plusz feladat, például most a Bártonnap kapcsán a LIBA előrendelés, ezt teljesen külön menedzseltük a főbb, tehát a szokásos dolgoktól. Most közeledik a karácsony, annak az előkészítése. Van olyan termelő, aki csak karácsonykor szokott jönni, akkor ez egy teljesen új rohamot, hogy hullámot indít meg. Úgyhogy nagyjából ennyi.
Hát ez úgy hangzik, mint egy főállású meló, de mégsem az. Itt jön hát a csavar a dologban.
Elég sűrű tud lenni, olykor az élet, ez így van.
Viszont azt talán lejön a hallgatóknak, hogy ez az egész rendszer egy nagyon, vagy hát egy elég rugalmas dolog, és nyilván az alkalmazkodó képesség az egy nagyon fontos része, és hát említetted ugye, hogy elég színes legyen a paletta, ne legyen konkurencia, gondolom nem is minden termékre van feltétlenül minden egyes átadó napon szükség, tehát esetleg olyan is van, hogy valaki, nem tudom, havonta vagy két havonta jelentkezik a termékeikvel az átadáson?
Ez egyelőre most nálunk nincsen ilyen. Egy-egy termelő esetében időnként felmerül, hogy neki esetleg érdemesebb lenne így összegyűlni, megvárni, még összegyűlik annyi rendelés. Nálunk egyelőre most nincs ilyen, de lehet, hogy lesz.
Most hány termelővel dolgoztok együtt? Nagyjából is elég.
10-12.
Aha. Nálatok ez egyébként hogy szokott működni? Ez már ilyen szájról szájra terjedő dolog, hogy hozzátok jöjjön új termelő, vagy inkább az a jellemző, hogy ti kerestek meg másokat?
Mind a kettő előfordul. Talán nem titok, hogy a bevásárló közösségeknél az alapélelmiszerek azok általában hiánycikkek, köszönhetően annak, hogy egyébként a termelőnek is jobban megéri magának feldolgozni a terméket, hiszen úgy jóval nagyobb hozzáadott értékkel, jóval nagyobb áron lehet értékesíteni. Emiatt a zöldséggyümölcs az, tehát ugye ezt nehéz beszerezni, főleg, hogyha szempont az, hogy ez közelről is érkezzen, ez ugye Budapest esetében ez nem annyira egyszerű feladat. Szóval, hogy nyitva tartjuk a szemünket, és rendszeresen előfordul, hogy keressünk meg elsősorban friss zöldséggyümölcs esetében termelőket, hogy esetleg tudnak-e jönni. Uh-huh. Azért az jellemző, hogy mi kicsik vagyunk. Uh-huh. Tehát pont azért, mert körülbelül egy olyan 35-40 családot szolgálunk ki, ebben az tehát szektorban azért jóval alacsonyabbak az elérhető profitok, mint mondjuk egy feldolgozott termék esetében. Tehát az nagyon sokat kéne tudni rendelni, hogy megérje eljönni. Úgyhogy nálunk ez egyébként úgy oldódik most meg, hogy van olyan termelőnk, aki egyben kereskedelmi gyakorlatot is folytat, tehát piacozik is, és akkor ő hoz rendszeresen más termelőknek a termékét is. Uh-huh. Ebben az esetben viszont fontos, tehát mindig tudjuk, hogy ez melyik termelőtől, tehát ő tulajdonképpen egy közvetítő, tehát ebben az esetben egy szemmel hosszabb a lánc.
És velük ugye a vásárlók azok hogyan kapcsolódnak, vagy kerülnek kapcsolatba, vagy hogyan tudják leadni a rendeléseiket, tehát milyen platform van erre mondjuk, ahol tudnak tájékozódni?
Még a feladatok kapcsán így pont a vásárlókkal, tehát hogy így őket, időnként előfordul reklamáció, tehát hogy azokat is kezelni kell, kapcsolatot tartani a termelővel, ezt megválaszolni, tehát még ezzel kiegészíteni az előző felsorolást. A webáruházon keresztül minden termelőnek van lehetősége bemutatkozásra, illetve a termékeket is mindig hozzárendeljük az adott termelőhöz. Itt például nagy különbség van a piacos és a dobozos rendszerek, tehát a vásárló közösségek között, hiszen nálunk oda kell tudni menni a termelőhöz, hogy nála tudja átvenni ezt az adott terméket. Igen. Például oxigén fölborált tisztítószer, akkor a Penelli Kft-hez kell mennie. Tehát, hogy itt még különösen fontos, hogy neki meglegyen ez az információja, hogy hova kell mennie.
Ugye azt mondod, hogy 30-35 család, ha jól emlékszem, akiket
hát,
elláttok?
35 körüli, igen.
Aha. De ez a méret, ez így még lehetne bővíteni, vagy mondjuk, nem tudom, nyilván ez ilyen helyi adottság is, hogy mondjuk milyen közel van a következő kosárközösség, vagy hogy van ez a hálózat, de hogy ez így optimális, vagy lehetne bővíteni, vagy esetleg sok is?
Hát ez folyamatosan vitatárgya a körünkben is. Ez a 35, ez egy viszonylag kényelmes, átlátható méret. Van nagyon sok törzsvásárló, és mindig van egy bizonyos hányad, amelyik folyamatosan cserélődik. Uh-huh. Nálunk egy óra az átadás, és ebben az egy órában, hogyha már mondjuk 45-50 család van, ez is azért időnként előfordul, az már kimondottan zsúfolt. Tehát, hogyha ez rendszeres lenne, akkor bővíteni kéne az idősávot, ami meg már nem biztos, hogy a termelőnek jó, hiszen az egész bevásárló közösségnek az a lényege, hogy neki ne kelljen egész nap a piacon állnia. De általában jellemző egyébként a bevásárló közösségekre, hogy nem tudnak végtelenségig növekedni. Tehát előbb-utóbb el fogja érni minden közösség azt a határt, amit kényelmesen ki tud szolgálni. És pont ezért kézenfekvőbb lesz mondjuk a szomszéd kerületben, vagy a szomszéd városban indítani egy új közösséget. Uh-huh. Ez szerintem egyébként egy borzasztó nagy előnyük ezeknek a rendszereknek, pont mert függetlenednek a növekedési kényszertől. Uh-huh. Tehát be van építve egy fék a rendszerbe.
Igen, és hát az igazság, hogy az új közösségek létrehozása pedig, lehet, hogy most így rendkívül melósnak hangzik, amit elmondtál, de hogy van erre képzés, és hogy a közösségek gondolom azért nyitottak olyan tekintetben, hogy a további közösségek beindítását segítsék, hiszen itt nem arról van szó, hogy konkurenciát képeznek saját maguknak, hanem minél több ponton legyenek jelen, vagy minél szélesebb legyen ez a hálózat, gondolom, amiben működtök.
Abszolút. Hogyha kis számban is, de most már vannak olyan termelők, akik csak bevásárló közösségeket látnak el, de ehhez egy bevásárló közösség nem elég. Tehát ugye méretgazdaságosságot is könnyebben el lehet érni, hogyha mi bevásárló közösségek hálózataként meg tudunk jelenni mondjuk egy termelő szemében. És valóban részben emiatt is nagyon intenzív a kapcsolódás az egyes közösségek között. Ahogy említetted is, rendszeresek a képzések, Facebook csoport, illetve kosárközösségek.hu, tehát egy közös honlap, induló honlap segíti azokat, akik csatlakozni szeretnének, vagy gondolkoznak az indításon. Szerencsére elég sokan vannak, úgyhogy...
Ugye arról sokat, mi is beszéltünk róla, meg hallani is lehetett, hogy a Covid után azért felértékelődtek ezeknek a bevásárló közösségeknek is többek között a szerepe, és ha jól láttam, akkor egy ilyen számot találtam, hogy a közösségek száma 2022 nyarán 25 körüli volt, és további 5-6 indult el még 2022 őszén, talán ez is bemutatja azt, hogy ez növekedésnek indult, viszont felmerült bennem a kérdés, hogy ebből vajon, tehát meddig marad talpon, hogyha elindul egy bevásárló közösség? Azért nyilván ez nagyon, hát nem rizikós is elindítani egyet, meg nem is feltétlenül fogja megérni a nem tudom 2 évet, vagy 3 évet, hanem lehet, hogy mondjuk fél év után valamiért nem sikerül ezeket összehozni, és hogy vajon mi lehet az oka annak, hogyha egy bevásárló közösség nem tud fejlődni, vagy tovább menni, és hogy vajon látjátok-e ezt a trendet, hogy elindul, de aztán megszűnik sajnos valamiért.
Mindenre van példa, meg az ellenkezőjére is. Az első közösség, amelyik megalakult, ez a Szatyor volt a fővárosban 2005-2007 környékén, és a tavalyi évben szűnt meg bevásárló közösségként működni, tehát egyesület, tehát a Szatyor Egyesület szemléletformálás önkéntesek fogadása az még működik, de mint bevásárló közösség sajnos megszűnt. Uh-huh. Van más közösség is, amelyik elindult közösségként, aztán megszűnt, aztán évekkel később újra alakult, esetleg termelői piacként, tehát itt folyamatos a változás, kísérletezgetés, részben azzal is kapcsolatban, hogy mennyi a rendelkezésre álló önkéntes. Azért ezt látni kell, hogy itt a szervező mag mérete és lelkesedése az kulcskérdés. Noha vannak olyan közösségek, amelyek most már elég nagyok ahhoz, hogy fizetni is tudjanak a szervezőknek valamilyen, hát nevezzük inkább tiszteletdíjnak, de azért nagy az önkénteseknek az aránya, és hát munka mellett csináljuk ezeket az imént felsorolt feladatokat, úgyhogy előfordul ezért a kiégés az önkéntesek körében, ami mindenképpen veszélyeztetheti a közösségeknek a stabilitását.
Mert hát ugye pont az anyagi kompenzációban ki is térsz a cégben is, hogy azért ebben vannak kockázatok, mert hogy a munkavállalónál ugye a bevásárló közösség érték kell, hogy menjen a fókusz, és nem a jövedelem termelésre. De hát nyilván nehéz megtalálni ezt az egyensúlyt, hogy anyagilag is valaki kompenzálva legyen, és az értékek is meg pariban tudjanak ugye maradni egymással. Ezeket a helyzeteket hogyan lehet szerintetek feloldani?
Főleg azért lehet nehéz egy ilyen helyzet, mert tehát, hogy az ember nagyon könnyen belekerül egy mókuskerékbe, hogy akkor itt most megtolni a marketinget, minél jobban pörögjön, legyen minél több vásárló, de hogy így nagyon könnyű elsodródni pont azok felé, a mainstream trendek felé, amitől pont elhatárolódni szeretnénk. Tehát itt mindenképpen jó, hogyha, hogy is mondjam, van egy önkéntes mag az adott esetben fizetett szervezők körül, és ez lehetővé teszi azt, hogy az alapértékek változatlanok maradjanak, illetve rendszeresen újra tárgyalják azokat.
Hát igen, ez egy folyamatos kommunikáció, gondolom, belső szervezetben is, hogy mik történnek. És mondtad is, hogy vannak is viták mondjuk arról, hogy mennyire lehet, vagy kell bővülni, vagy elég-e az, amit akiket el tudtok látni.
És nyilván a termelőknek az érdeke, meg a mi érdekünk, olyan értelme, hogy mekkora a szervezékkapacitásunk, az eltérő. Tehát a termelőnek az lenne az érdeke, hogy ez minél nagyobb legyen. Itt folyamatosan egyensúlyozni kell. Azért még mi is szeretnénk bővülni, tehát nagyon sok plusz lehetőség lenne akkor, hogyha mondjuk egy olyan 50-60 fő stabil vásárlónk lenne.
De akkor gondolom, ehhez kéne még önkéntes, illetve akkor még termelőt is vonnátok be.
Még nem látjuk pontosan ennek az útját, módját. Azért egy általános tapasztalat, hogy organikusan fejlődik, tehát hogy így nem jellemzően nem egyik hétről a másikra duplázódik, meg mondjuk a vásárlószám, tehát hogy úgy szépen lassan van ideje kiforni magát a dolgoknak. Most például különböző kampányokba kezdtünk részben, fizetett Facebook hirdetés, szórólapozás, megkerestük a védőnőt itt a környéken, nagyon örült neki, terve van a játszótereknek a célba a vétele. Nagyon sok olyan, tehát azért ebben az esetben nagyon fontos a szájreklám, tehát az elégedett vásárló lesz az, aki a leghatékonyabb reklám.
És valószínűleg abban van bőven is, hiszen nyilván ti is kaptok az átadásokon sok visszajelzést. Azt is mondtad, hogy van olyan, hogy nyilván valaki elmegy, vagy nem fogja a törzsvásárló közösség képét, részét képezni, de hogy vajon miért nem? Tehát mi lehet a kritika, vagy mi lehet az, amire azt mondja egy potenciális vásárló, hogy ő ezt nem szeretné, holott nekem az az általános benyomásom erről az egészről, hogy mindenféle szinten megéri a vásárlónak csatlakozni.
Nagyon, nagyon sok előnye van, igen, egyrészt a termékek azok kiválóak, árérték arányban nagyon jók, ez azt jelenti, hogy önmagában lehet, hogy drágák, de hogy a minőséget, hogyha mellé tesszük, akkor azt kell mondjam, hogy verhetetlenek. Illetve egy ilyen rendszerben a vásárló biztos lehet abban, hogy most itt talán furán hangzik, de hogy óvatosabb a fogyasztói kontroll, tehát mi ismerjük a termelőket, évek óta együtt dolgozunk, alaposan úgymond megszűrjük őket, amikor a közösség részévé válnak. Tervezünk majd rendszeres gazdalátogatásokat is, már csak azért is, hogy hatékonyabban tudjunk kommunikálni az ő tevékenységükről. Tehát ez mindenképpen jó, mondjuk egy felületes kapcsolódáshoz képest, ami mondjuk a piacon történik. Tehát a piacon engem már ért meglepetés, hogy akkor ő nem is a sajátját hozta, hanem akkor kiéknek honnan van, tehát hogy ilyen, mondjuk egy ilyen bevásárló közösségben nincsen. És hogy miért, mi lehet az oka annak, hogy mégiscsak elmegy valaki. Összességében azért azt gondolom, hogy ez egy jelen formájában egy viszonylag kényelmetlen bevásárlási mód. Tehát amikor így házhozszállításról beszélünk meg, hogy nem tudom, éjfélkor is elmehetünk vásárolni bankkártyával, akármi spontán, ahhoz képest ez tervezést igényel. Szervezést, hogy akkor ott legyek, biztosan át tudjam venni szerda délután este fele a terméket. Tehát ez mindenképpen egy nehezítő tényező. Ez az egyik, a másik pedig az, hogy pont mivel mi még viszonylag kicsik vagyunk, azért nem teljes a termékpaletta, tehát nem lehet nálunk bevásárolni az egész háztartásnak mondjuk az egész hétre. Tehát mindenképp szükséges plusz bevásárlás mellé, és akkor meg könnyű elcsábulni, hogy ha már itt vagyok, akkor megveszem azt a paradicsomot is mondjuk, vagy azt a lekvárt. Hát, még ha nem is olyan jó a minőség.
Igen, ez érthető. Tehát itt ha valamilyen szinten, akkor mégiscsak a vásárlónak az elköteleződését kell gondolom akkor erősíteni, vagy ezt a tudatosítását, hogy a kellemetlenségeket is bevállalja a jó cél érdekében.
Így van. Ahogy az előbb említettem, azért nagyon sok szervezői feladat van, úgyhogy ezzel mindig küzdünk, hogy marad idő a szemléletformálásra, a marketing akciókra, de alapvetően az a cél, hogy az a vásárló, akit mi bevonzunk, alapvetően ezt a termelők tartják meg a jó termékeikkel, illetve elkötelezetté megint csak mi tudjuk tenni őket az egyéb szemléletformáló tevékenységek révén.
Itt beszéltünk a növekedésről, hogy egyre több vásárlóközösség alakul, és de nyilván vannak azért olyan területek vagy részek az országban, ahol nem feltétlenül lehetne létrehozni talán bevásárlóközösséget, és itt a kisebb településeket említett tétek ebben a tanulmányban, illetve még gondolom, ahol alacsony a vásárló erő, tehát nem feltétlenül tudnák megszerezni ugye azt a anyagi hasznot a termelők, amire szükségük volna az, hogy részt vegyenek benne, gondolom ott annyira nem lehetséges ezeknek a létrehozása, vagy igen, csak valami más formát kell elképzelni?
Még van egy harmadik út, amit ide gyorsan közbeszúrnék. Vannak olyan területek is az országban, ahol egyszerűen más a értékesítési kultúra mondjuk. Igen. Tehát a termelők körében sokkal népszerűbb az értékesítési mód, hogy akkor ő egyben, nagyban túlad rajta, igaz, hogy alacsonyabb az ár, de hogy pont az értékesítésről nem akar vacakolni. Tehát voltak olyan közösségek az országban, amelyek ezért nem tudnak, vagy tudtak elindulni. Tehát, hogy nem találtak elég termelőt, aki hajlandó lett volna ezekkel a viszonylag kis rendelésekkel pepecselni.
És itt ilyen helyeken nincs is, akkor értelme igazából próbálkozni, tehát hogy igazából ott a saját maguk, hogy mondjam, vásárlási, meg átadási kultúrájuk az már megvan, tehát abban nem is feltétlenül kéne beleszólni, hanem azért próbálkozni kell.
Én azt gondolom, hogy folyamatosan kell, meg érdemes. Lehet, hogy ezen a helyen nem egy bevásárló közösség lesz a megfelelő értékesítési csatorna, de hogy még nagyon sok más is szerepel, de hát ezek lassú folyamatok, igen. Illetve az előző kérdésben még szerepelt, hogy a vásárlóerő azért az jellemző, a gyakori kritika a helyi élelmiszerrel kapcsolatban, hogy viszonylag drága, és jó, hogy kiváló minőségű, de hogy ezzel együtt is azért nem mindenki feltétlenül költ, hogy költene ezekre a termékekre. Ez kétségtelenül így van, bár pont a bevásárló közösségekkel az az általános tapasztalat, hogy vannak rendszeresen azért olyan vásárlók, akik folyamatosan ott vannak, viszonylag kis kosárral, de ott vannak tanárok, nyugdíjasok, tehát nagyobb arányban vannak talán jelen, mondjuk egy fesztiválon vagy termelői piacon. De kétségtelen, hogy a legszegényebb társadalmi réteg az nálunk sem jellemző. Ugyanakkor azért a legtöbb közösség az érzékeny ezekre a problémákra. Tehát rendszeresen szerveznek mondjuk adománygyűjtést, akár az, hogy élelmiszer adomány, vagy egy kitüntetett család részére például, vagy egy általános gyűjtés. Tehát ezek előfordulnak, illetve külföldről ismertek olyan jó gyakorlatok. Nyilván ezek nagyobb rendszerben vannak ágyazva, hogy mondjuk a támogatási formák, élelmiszerjegy, ugye vannak kiegészítve, és akkor azokat a helyi rendszerekbe lehet levásárolni.
Aha. Igen, tehát akkor ez a társadalmi fenntarthatósági rész, ez abszolút működik, és megvan ez a vonal. Viszont tehát ugye az általános fenntarthatósági átmenetet szokták még említeni, hogy ebben nagyon jók az ilyen alternatív dolgok, mint például a bevásárló közösségek, de hogy igazából hogyan tudnak megjelenni, tehát milyen konkrét haszna lehet a fenntarthatósági átmenetnek mondjuk egy bevásárló közösség háló.
Maga a folyamat, tehát ez egy folyamatos kísérletezés, útkeresés, ami zajlik, és erre egy válasz, vagy egy megoldási javaslat tulajdonképpen a bevásárló közösségek hálózata, pont azért, mert függetlenedni tudnak a növekedési kényszertől, ezért kicsik tudnak maradni, tehát egy általános hogy is mondjam, konszenzus ezért, hogy most arra már, hogy a helyi élelmiszer nem azért fenntartható, mert helyi, hanem mert kis léptékre épül, és ezt mindenképpen támogatják a bevásárló közösségek.
De egyébként a helyi gazdasági növekedés szempontjából van jelentősége egy bevásárló közösségnek, mondjuk?
Hát szakirodalmi adatok arra utalnak, hogy nem igazán. Tehát még mondjuk kimutathatóak bizonyos jövedelmi vagy foglalkoztatási előnyök, addig az adott térség, település GDP-ben már nem mutatható ki a pozitív hatás vagy hozadék. Ez ennek sok oka lehet, egyrészt az, hogy mi a helyi, tehát hogy az én termelőm nem csak az én bevásárlóközösségemet szolgálja ki, hanem egy másikat is, tehát ott van egy mozgás, tehát hogy így nagyon nehéz lehatárolni a helybeliséget. Uh-huh. A másik pedig az, hogy azért a globalizáció következtében a termelők inputja is globális eredetűek nagyon, nagyon sokszor. Ez azt jelenti, hogy volt egy cikk, ami ezt javasolta, hogy akkor nevezzünk helyinek egy terméket, hogyha az inputok, tehát műtrágya, vetőmag, egyebek legalább 50%-ban helyben kerülnek beszerzésre, és hogyha ezt a kritériumot alkalmazzuk, akkor alig van helyi termék. Viszont ebből az következik, hogy a gazdasági előnyök, hasznok egy pillanat alatt szétszivárognak. Ez lehet az oka annak, hogy a GDP-ben már nem mutatható ki feltétlenül a bevásárló közösségnek, vagy bármilyen helyi élelmiszerrendszernek a jelenléte.
Világos. Most az ember jutott még valami, csak arra reagálva, hogy mondtad, hogy ugye nem mindent kapnak meg, kénytelenek még máshol beszerezni egy-két dolgot, vagy nem tudom, nem ér rá szerda délután az ember, de hogy nyilván ez is erőforrás kérdése, és hogyha már itt a nulla kibocsátásnál maradunk, akkor nem tudom, biciklivel elszállítani, tehát egy ilyen futár, nem tudom, hálózatot kialakítani egy kosárközösségeken belül, vagy között, ez vajon egy járható út lehetne, de hát nyilván ennek is vannak azért anyagi kérdései, hogy legyenek ott fizetett alkalmazottak, mondjuk akik elviszik a megrendelt terméket, tehát ne az legyen, hogy kiesik egy törvásárló, hanem így módon mondjuk bent tartsák.
Itt is ismert külföldi jó gyakorlat, például Franciaországban létezik olyan weblap, ami ilyen teletaxi mintájára mondjuk egy termelő ír, hogy innen A-ból B-be megyek ekkor és ekkor, és akinek ez az adott viszonylat, az megfelelő, egyszerűen hozzácsaphatja az ő termékét, vagy valami díjazásért cserébe, vagy pedig egy viszont úttal tudja ezt kvázi kompenzálni. Ez jogszabályoknak a kérdése. Tehát a pillanatnyilag a jogszabályok ezt nálunk nem teszik lehetővé, reméljük majd egyszer eljön ez az idő, hogy ez így legyen. Valóban sokat lehetne ezzel spórolni. Vannak olyan számítások, amelyek szerint egy hatékony házhozszállítási rendszer a kibocsátásnak a 70%-át azt meg tudja spórolni. Még, bocsánat, egy picit visszatérnék a gazdasági haszonra. Ugye ezt említettem, hogy a jövedelem foglalkoztatás szempontjából ezért fontosak lehetnek a helyi élelmiszerrendszerek, és itt mondjuk bedobnék még egy számot így az illusztrálására. A mezőgazdasági összeírások szerint a rendszerváltás környékén majdnem 1 millió 400 ezer termelő, többségében kis termelő működött az országban. Ez a szám 2020-ra 227 ezerre apadt. Tehát egy drámai csökkenés, és hogyha ezt a helyi élelmiszerrendszerek, hogy is mondjam, ezzel a trend ellen tudnak menni, és aktívan a gazdálkodásba tudják tartani a termelőket, az egy hatalmas dolog, és ez egy stratégiai kérdés, egy élelmezésbiztonsági kérdés, amit szerintem nem lehet eléggé hangsúlyozni.
Hát igen, itt már vannak olyan dolgok, ami nem feltétlenül rajtatok múlik, vagy ugye a kis kosárközösségeken. Hát igen, és ahogy mondod is, külföldön, vagy Franciaországból hoztál több példát, igazából nagyon-nagyon sok jó gyakorlat van, amiket mondjuk akár ugye az előbb említett jogi akadémiát még mondjuk nem lehet megvalósítani, de hogy ezek, hát igen, tehát lehetőség azért nem ennyi volt, hanem hogy még bőven van benne, csak hogy hát itt már akkor döntéshozói kérdések is bekerülnek, meg jogalkotás, és akkor innentől kezdve még egy jel dolgosabb az egész.
Igen, de hogy azért az a tapasztalat, hogy különféle civil szerveződések vannak, és van olyan is, amelyik az érdekérvényesítéssel foglalkozik, vagy pont a jó gyakorlatoknak az összegyűjtésével, ilyen például a Kisléptéke Egyesület. Tehát, hogy nagyon sok feletét felöleli a civil szféra ennek a történetnek, úgyhogy hát ahogy az előbb beszéltük, ez egy folyamatos útkeresés. Igen. Mindenki részéről, de hogy igyekszünk.
Igen. Amíg ti motiváltak vagytok, addig nem kell mitől tartanunk.
Hát... Az az igazság, hogy főleg bennem még nagyon élénken él a Covid-nek az emléke, és akkor abban a helyzetben számomra megnyugtató volt, hogy igaz, hogy én nem termelek élelmiszert, viszont kapcsolatban állok olyanokkal, akik igen. Tehát, és szóval így a klímapánik és egyebek kapcsán további járványokat vizionálnak, ezért ez számomra megnyugtató, tehát a motivációmnak az egyik forrása az ez. Mint ahogy azért azt gondolom, hogy a fogyasztók számára sem közömbös ez a szempont.
Az biztos. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy mindezeket elmondtad. Benedek Zsófia volt a vendégünk, a HUNREN Közgazdaság és Regionális Tudományi Kutatóközpont tudományos főmunkatársa és az ESSRG Nonprofit Kft. Kutatója. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm én is a meghívást. Viszont hallásra.
Az Erdély-szigethegység klímájának és tájhasználatának 1500 évét felölelő történetébe engedtek bepillantást nekünk a kutatók. Egy rangos szaklapban jelentek meg az eredmények, Environmental Archaeology néven található ez a szaklap, és hát a vizsgálatokat dr. Jakab Gusztáv és kollégái végezték el, és most a vonalban van velem dr. Jakab Gusztáv, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Környezettudományi Intézet Vízgazdálkodási és Klímaadaptációs Tanszékének oktatója. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Tisztelettel köszöntöm én is a hallgatókat. Igen, a Environmental Archaeology-ban jelent meg a kutatási eredményeinknek, illetve a kutatási programunknak a legújabb eredménye, vagy részeredménye. Ugye ez a Environmental Archaeology, érdemes lefordítani ezt a nevét, ez ugye környezetrégészetet jelent. Ez ugye az emberi múlttal, az emberi múltban a környezetre való hatásainkat, illetve a környezetnek az emberiségre, az emberi történelemre, az emberek gazdálkodásra, társadalmakra való hatását, a fókuszál ez a lap, ami ugye eléggé égető kérdés, főleg a globális klímaváltozás várható hatásainak figyelembe tételével. Ez egy nagyon népszerű kutatási terület, nagyon fellendülőben lévő kutatási terület mostanában.
Ugye, hogyha jól tudom, akkor maga ez a kutatás, amit végeztek, ez egy nagyobb kutatócsoportnak, illetve egy nagyobb témát felölelő kutatócsoportnak az egyik része volt. Hogyha minden igaz, ez dr. Benkő Elek hozta létre, ez egy nemzetközi kutatócsoport, és a Kárpát-medence középkori környezettörténetét kutatják. Mikor jött ez létre? Milyen kutatóknak, milyen tudományterületeknek a bevonására van szüksége ahhoz, hogy egy helyszínt így vizsgálhasson?
2016-ban indult el ez a kutatócsoport, kutatócsoportnak Benkő Elek akadémikus a vezetője, akinek a szakterülete a középkornak, különösen Székelyföldnek, Erdélynek, illetve a például a Pilis-hegységnek a környezet története, illetve a történelme, és a kutatócsoportban pedig különböző szakterületeknek a résztvevői vettek részt, különböző kutatóintézetekből, illetve oktatási intézményekből, tehát vannak benne résztvevők a Szegedi Egyetemről, az ELTE-ről, a Babesbólyai Tudomány Egyetemről, Romániai Erdészeti Kutatóintézetből, a Sapiencia Egyetemről, illetve részemről ugye a Matéről, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetemről. Miért van erre szükség? Ugye itt ahhoz, hogy ilyen történeti jellegű kérdésekre válaszoljunk, ahhoz nagyon sok különböző tudományterületnek a képviselőinek részt kell ebben venni. Tehát vannak kutatócsoportban biológus, van a kutatócsoportban geológus szakember, de muszáj ugye történésznek is jelen lenni. Esetünk ugye a Benkő Elek az egyik legjobb ismerője a középkor történelmének, a középkori Kárpát-medence történelmének. Ugye nem írhatunk le történeti okfejtéseket anélkül, hogy ott legyen egy kontroll, ott legyen egy történész kontroll az egész felett. Maga ez a cikk is erről szól egyébként. Ugye nagyon gyakran abba a hibába esnek kutatók, ugye ez a móriczkás vicc jut az ember eszébe, hogy móriczkának mindenről ugyanaz jut eszébe. Ugye ma egy nagyon népszerű magyarázat a múltbeli társadalmi, gazdasági és egyéb változásokra, hogy hát bizonyára a klíma okozta. Ugye ez nagyon gyakran erre a következtetésre jutnak, ami sok esetben egyébként igaz is. De gyakran átesünk a ló túloldalára, hogy mindent ezzel igyekszünk megmagyarázni. És román kutatók, nagyon kiváló geológus kutatókról van szó, úgy próbálták megmagyarázni a havasi területeken folyó gazdálkodásnak az alakulását, hogy a klíma kedvező hatására intenzívebbé válik az erdőirtás a havasi területeken, illetve a pásztor tevékenység, a havasi gazdálkodás is intenzívebbé vált. Ami valószínűleg igaz is a holocén során, tehát az elmúlt 10 000 évben, de az eredményeink alapján úgy néz ki, hogy amikor egy szervezettebb társadalommal állunk szemben, mint amilyen középkori magyar királyság volt, ugye az államalapítást követően, akkor képesek vagyunk valamiféle alkalmazkodási módszerekkel, valami adaptációs mechanizmusokkal felülírni a klímának a hatásait, és függetlenedni ettől. Mi történt itt, vagy milyen vizsgálatokat végeztünk? Háromféle adatsort raktunk egymás mellé, hogy megválaszolni tudjunk erre a kérdésre, hogy mi okozza a havasi gazdálkodás intenzitásának a változását. Egyrészt pollen adatsor, ami gyakorlatilag annyit jelent, hogy a lápoknak az üledék rétegeiből vettünk egy tőzegmintát, abból ki lehet a virágporszemeket nyerni, és ezekből a virágporszemekből következtetni lehet arra, hogy hogyan változott a környező területeknek a növényzeti borítottsága, a növényzeti összetétele, és erről ugye tudunk arra következtetni, hogy például az írtás területeknek, a legelő területeknek, a zavar területeknek a kiterjedése hogyan változott. A másik adatsor egy klímaadatsor, ugyanebből a tőzegrétegből, ez volt a én részem ebbe a munkában. Én növényi makromaradványokat, nagyon méretű növényi maradványokat vizsgáltam, különösen mohákat. Ezekből a mohákból tudunk arra következtetni, hogy az egykori talajfelszínnek a nedvessége hogyan változott meg, és akkor ezzel egy ilyen talajnedvesség múltbeli változására egy ilyen idősort tudtunk felrajzolni. A harmadik adatsor pedig a történelmi, régészeti, történeti dokumentumokból származó adatsor, ami pedig azt mutatja meg, hogy ezekkel a klíma, illetve tájhasználati változásokkal párhuzamosan milyen történelmi változások zajlottak le a területen. És összevetettük a hármat, hogy na, akkor mikor volt klímaváltozás, mikor volt erdőirtás, és mikor voltak jelentősebb társadalmi, gazdasági változások a területen. És bizony az jött ki, hogy egyetlen egy olyan erdőirtási ciklus volt, amikor klímaváltozás is zajlott. Ez még a magyar honfoglalást megelőzően a késő avarkorban, de ez egy nagyon ellentmondásos időszak. Ugye itt ezt próbálták Magyarországon is magyarázni sokáig, hogy ez ugyanabban az időszakban zajlik, amikor itt a Kárpát-medencében az avarbirodalom összeomlott, és nagyon sokáig ezt klimatikus okokkal magyarázták. De úgy néz ki, hogy ez nagyon ellentmondásos, mivel hogy itt a Kárpát-medencében csak is az avarbirodalomra hatottak, a környező birodalmakra nem igazán, tehát azok tudtak terjeszkedni az avarbirodalomnak a kárára. Viszont a többi erdőirtási időszakok nem esnek egybe egyértelmű klimatikusan kedvezőbb időszakokkal, hanem sokkal inkább a történelmi változásokat. Tehát például az magyar államalapítást követő időszakkal, amikor elkezdik Erdélyben megszervezni a helyi hatalmi egyházi központokat, illetve elkezdik a helyi uradalmakat kiépíteni. Magyarul ez annyit jelent, hogy elkezdik szervezetten a természeti javakat kiaknázni. Itt nem feltétlenül egy rombolásról van szó, átalakul a kultúr, egy kultúrtájá kezdenek ezek a havasi területek átalakulni. Majd pedig ezt követően a középkor végén, kora újkorban pedig megjelenik egy olyan népesség, nevezetesen ugye a erdélyi románság, aki nagyon jól alkalmazkodott, úgymond, hogy adaptálódott a havasi területen történő itt folytatható gazdálkodáshoz, és akkor még intenzívebbé válik a havasi területeknek a kiaknázása. És mindez ráadásul egy klimatikusan kedvezőtlen időszakban. Tehát ez még inkább ellentmond ezeknek a korábbi elképzeléseknek. Milyen változások voltak még, amellett, hogy ugye képülnek itt ezek a középkori uradalmak. Látszik, hogy megváltozik az építészet is Erdélyben, hogy ez a reneszánsz időszakban már nagyobb épületeket, padlásolt épületeket, palota épületeket kezdenek el építeni, fűtési szokások is megváltoznak, nem csak és kizárólag a faanyag kitermelés céljára vágják ki az erdőket, hanem például a különböző termékek, fából készült termékekre is egyre inkább megnő az igény, tehát sokkal komplexebb módon kezdik hasznosítani a havasi területeket, és mindez ugye az egyházi, illetve a világi birtokoknak a szervezésében. Mi a cél? Hát ugye egyértelműen az a cél, hogy nagyobb bevétel, nagyobb adóbevételhez jussanak ezek a központok, és ez az oka annak, hogy ilyen módon megnő a havasi területeknek a hasznosítása. Tehát így röviden összefoglalva ennyi ennek a cikknek a lényege. Ugye fölmerült az kérdésként, hogy mi ebből a tanulság. Ugye nagy kihívás előtt állunk itt a várható globális klímaváltozás miatt. Ezekből az adatokból az látszik, hogy egy szervezett társadalom jól tud adaptálódni, jól tud alkalmazkodni a klimatikus változásokhoz. Megjelent néhány héttel ezelőtt egy könyvkötet a Régészeti Intézetnek a kiadásában, ez egy magyar nyelvű könyvkötet, vagy könyv a középkori környezettörténetről. Ez az angol nyelvű cikknek a magyar változata is megtalálható ebben, de vannak ebben más cikkek is, amire, vagy könyvfejezetek, amire fölhívná a figyelmet. Például az, hogy az Árpád-korban hogyan kezd a vízgazdálkodás átalakulni a területen, ami egyfajta klímaadaptációt jelent, tehát ezzel tud ugye a gazdálkodás adaptálódni a változó klimatikus viszonyokhoz.
Most említette a vízgazdálkodást, hogy hogyan alkalmazkodtak, hogy mondjuk nem tudom, ezekhez mondjuk érdemes visszanyúlni, hogyha a mostani alkalmazkodást vesszük figyelembe?
Igen. Ugye amikor a középkori vízgazdálkodásról, vagy az Árpád-kori vízgazdálkodásról beszélünk, akkor még a szakemberek többségének is a foggazdálkodási eszébe. Ugye ez a legismertebb vízgazdálkodási forma, ami az Alföldre jellemző. De nem ennyi volt, ez pont a Régészeti Intézetben folytatott kutatásainkból, vagy régészeti intézetek közösen folytatott kutatásainkból derül ki, hanem gyakorlatilag mindenütt, vagy nagyon sok helyen megjelennek a víztároló tavak, malomtavak, illetve különböző komplex felhasználású kisebb víztározó tavak. Például rengeteg van, ugye erről olvasható egy komoly tanulmány ebben az említett könyvben, például a Pilis-hegységben, az itteni királyi birtokokon, de szerteszét gyakorlatilag Erdélyben is nagyon sok felé találtunk ilyen jellegű víztározó tavakat, amiknek egy részét évszázadokon keresztül tudták használni különböző célokra. Egyébként. Tehát mi ebből a tanulság? Az ebből egy nagyon nagy tanulság számunkra, hogy kis léptékben kellene foglalkozunk sokkal intenzívebben a víz visszatartásra. Például a WWF-nek van egyébként ilyen jellegű programja, tehát ez nem egy nagy novum, hogy én most ezt itt kimondom, tehát mások is gondolkodnak azért ezen. Amiért érdekesek ezek a környezetrégészeti kutatások, az az, hogy nagyon jó példákat, nagyon jó ötleteket adhat számunkra, hogy hogyan lehet ezt megvalósítani. Miért? Azért, mert a középkorban nem voltak még olyan technikai vívmányok, amiket ma használunk, de nem biztos, hogy túlságosan környezetbarátak. Tehát például nem voltak szivattyúik, vagy legalábbis motoros szivattyúik nem voltak, de másfajta vízemelő berendezések azért voltak már a középkorban is, de gyakorlatilag gravitációs úton tudták a víznek a mozgatását, elvezetését megoldani, és egészen mai szemmel nézve egészen környezetbarát módon. Tehát erre adhat nekünk néhány nagyon jó tippet, ötletet. Ezek a vízgazdálkodási formák.
Csak nem tudom, itt felmerül-e az a probléma, vagy lehet, hogy már ez nem ez a hozzáállás, de hogy ami mondjuk régi vagy hagyományos tudásnak számít, vagy mondjuk régi technológiának, vagy egy régebbi korban használták, hogy arról azt gondoljuk-e, hogy az elavult, az nem jó. A mostani fejlettségi szintünk az a legjobb, amit ki tudtunk hozni magunkból, és a régiekhez visszanyúlni ezért nincs értelme, mert hogy azok egy elmaradt technológia voltak. Tehát, hogy van-e egy ilyen, nem tudom, hogy mondjam, ilyen felé rendeltségi viszonya a régi tudás és a mostani között ezen a területen.
Igen, lehet egy kicsi félreértésre adott okot, amit elmondtam, itt nem arról van szó, hogy újra meg kell építsük, vagy újra teljesen ugyanolyan rekonstruálni, úgy szoktuk mondani, hogy rekonstruálni kell ezeket a középkori víztározókat, nem erről van szó, csak ötleteket kell lehet ebből meríteni, tehát ezeket modern formában kell megcsinálni. Tehát meg kell nézni azt, hogy ezt a mai kor követelmények megfelelően hogyan lehetne legjobban megvalósítani.
Említette, hogy kedvezőtlen klimatikus időszakokhoz, hogy hogyan alkalmazkodtak a régi korokban, hogy igazából mi számít kedvezőtlen klimatikus időszaknak? Mondjuk melegebb idő, szárazabb időszakok? Vagy itt mit kell ez alatt érteni? És ez milyen időtáv?
De azt kell látni, hogy többféle adatforrásból tudunk a múlt klímájára következtetni. Ugye van a történészeknek egy adatforrása, amikor különböző írott forrásokból a rendkívüli időjárási eseményeknek a gyakoriságából próbálnak következtetni a klímának a szélsőségeire, és vannak a mi adatforrásaink, tavaknak, lápoknak az üledékét vizsgáljuk. Esetünkben többnyire több tíz év átlagának a klimatikus szélsőségeit látjuk. Tehát nem azt, amikor volt egy rendkívüli nagy árvíz, vagy egy nagyon nagy szárazság, hanem akkor, amikor több évtizeden keresztül szárazabbá válik az éghajlat, és ez nem is feltétlenül jelenik meg egyébként az írott forrásokban. De a gazdálkodásnak feltétlenül ehhez alkalmazkodnia kellett. Tehát sokkal inkább a gazdálkodási tevékenységnek a megváltozásából lehet erre következtetni. Tehát ami változásokat, még egyszer, ami változásokat mi ki tudunk mutatni, ezek hosszabb, ezek trendeknek minősülnek. Tehát néhány évtized változását jelent, vagy néhány évtized klímájának az eltolódását jelenti.
Ugye itt picit visszautalva a tanulmányra, hogy ugye négy nagyobb deforestációs periódust vizsgáltak meg, és erről nem tudom, felmerült bennem a kérdés, hogy vajon az erdők, vagy az erdő, mint erőforrás, ezekben a korokban igazából már korlátozottan állt-e a korabeli emberek rendelkezésére, vagy mondjuk ezen a területen, amit önök vizsgáltak, itt ez a probléma nem merült fel?
Nem volt még korlátozott. Tehát gyakorlatilag még itt ma is jelentős erdőterületek vannak. Igazából ezeknek a fakitermeléseknek, erdőhasznosításnak a megszervezése volt itt egy fontos tevékenység.
De igazából ez mekkora terület, ahol ezek a kitermelések végződtek?
Most itt az egész régiónak a erdeire gondol, vagy
igen,
ahol
önök végezték a kutatásokat. Tehát ez mekkora terület?
Mi ugye az Erdély szigetegységben dolgoztunk, annak is a gyalui havasoknak a területén, ezt térképet magunk elé vennénk, akkor ezt úgy kell elképzelni, hogy ez való Kolozsvártól, Tordától, dél-nyugati irányba elindulunk, és egészen Gyulafehérvár aranyos völgyéig tart ez a terület déli irányba. Tehát egy egész komoly területről van szó. Ez Magyarországon azt mondanánk, hogy egy jó megyényi területet fedez le. Itt is részben, a gyulafehérvári részben pedig a tordai központú birtokokhoz tartoztak ezek, vagy uradalmakhoz tartoztak ezek az erdős területek.
Nagyon szép lehet egyébként maga ez a rész, és úgy olvastam, hogy természeti változatosságokban nagyon, nagyon gazdagok, tehát mit tudom én, barlangok, mindenféle természeti kincsek találhatóak ezen a területen. Azért gondolom, hogy maga a mintavétel, vagy a feltárás is már egy nagyon izgalmas és jó munka lehetett.
Igen, hát komoly szervezés, például a helyi hegyi mentőknek a vezetőt, aki szintén ugye szerző ebben a cikkben, őt kellett megkérni, hogy igen, hogy segítsen a területre egyáltalán kijutni. Ismertük korábban is már, én ismertem legalábbis korábban is ezt a mintavételi területet, ami egy nagyon különleges terület, de a felszerelése, a fúró felszereléssel való odajutás, a csapatnak az odajutatása azért komoly szervezést igényel. Miért van érdekes ez a terület egyébként, amit mi kiválasztottunk kutatásra, ugyanis úgy néz ki, hogy ez a viszonylag kevés, szinte teljesen érintetlen lábterület. Tehát nagyon sok lábterületet, még a híres lápokat is, mint mondjuk a Szent Anató melletti Mohos láp is igyekeztek lecsapolni, valamilyen módon tönkretenni, de ez a lábterület, ez láthatóan érintetlen, tehát nem bolygatták meg ezt a területet. Márpedig ezekhez a vizsgálatokhoz nagyon fontos az, hogy ne befolyásolja, ne okozzon hibát, ne legyen hiba lehetőség abból, hogy próbálták lecsapolni, vagy csatornákat beleásni ebbe a területbe. Ugyanis akkor megváltozik a felszínnek a nedvesség, és pont ezeknek a klimatikus változásoknak kimutatására már nehezebbé válik.
De egyébként a pollen maradványok is leginkább az ilyen lápos területeken vizsgálhatóak?
Igen, igen. Tehát itt ugye, hogy kicsit kanyarodjunk vissza itt a módszertani részhez, hogy mi alapján lehetségesek ezek a vizsgálatok, akkor itt ugye arról van szó, hogy az ilyen lápos területeken, de hasonló viszonyok vannak esetleg állandó vízű tavaknál is, oxigéntől elzártan, levegőtől elzártan, esetleg savas kémhatás mellett, ugye nagyon alacsony a mikrobiális aktivitás. Magyarul arról van szó, hogy az eltemetődött anyag, az konzerválódik. Pollen az egyébként is egy viszonylag jó, könnyen konzerválódó anyag, de más egyéb növényi maradványok, moha maradványok, levélmaradványok, fa maradványok is nagyon könnyen fennmaradnak, konzerválódnak a tőzegrétegekben. És akkor ugye én ökológus vagyok, tehát ugye a maguknak, a növényeknek a ökológiai igényeit, környezeti igényeit figyelembe véve következtetni lehet arra, hogy hogyan változott meg a klíma, talajfelszín nedvessége azon az adott területen. Tehát bizonyos növények inkább a szárazabb felszíneket, a szárazabb lábfelszíneket kedvelik, mások pedig inkább a nedvesebb lábfelszíneket, és akkor ezeknek a változásából lehet arra következtetni, hogy csapadékosabbá, vagy nedvesebbé, vagy szárazabbá vált a klíma egy adott időszakban.
Nagyon érdekes egyébként maga ez az egész módszertan, és főleg az, hogy a tudományterületeket hogyan kapcsolják össze, tehát hogy nem tudom, hogy például a történelem tudomány terület nélkül feltárható lett volna teljesen az, hogy mondjuk milyen korszakokban következtek be akár ezek a klímatikus változások, vagy éppen a deforestáció, az erdvirtások, tehát hogy csak mondjuk ezekből a pollenvizsgálatokból, és mondjuk amit a környezet tud biztosítani, azokból a vizsgálatokból pontosan meghatározhatóak lettek volna egy időszakonként a változások, vagy mindenképpen kell ehhez más tudományterület?
Nagyon jó a kérdés. Pont ezért érdekes ez a mostani cikkünk, ugyanis a korábbi kutatók, említettem, hogy a nagyon kiváló román geológusok vannak például, ezzel próbálkoztak. Azzal, hogy csak a pollenből és más növényi maradványokból következtetéseket próbáltak a egykori tájhasználatra levonni, illetve a klímának a tájhasználatra való hatására. Mi itt a gond? Az, hogy a román történészeknél nem politikai okokról, vagy nem politikai szemléletről van itt szó, hanem egész egyszerűen kompetenciabeli hiányosságokról. Aha. Román történészek nagyon keveset tudnak, vagy nem tudnak latinul, és magyarul is nagyon keveset, és éppen ezért a középkornak a kutatását azt többnyire hanyagolni szokták, mert nem értik meg. Nem tudják elemezni ezeket a forrásokat. Viszont ugye nekünk vannak olyan történészeink, akik mind latinul, hát természetesen magyarul is kiválóan tudnak, és ezekkel a középkori forrásokkal már tudnak mit kezdeni. És ezeknek a középkori forrásoknak a feldolgozásával és párhuzamba állításával, a geológiai és biológiai adatokkal már meg lehet magyarázni azt. Ami egyébként, meg kell, hogy mondjam őszintén, hogy ha egy laikus megnézi ezeket az eredményeket, akkor azt mondja, hogy ebben nincsen semmi meglepő. Hát természetesen, hogyha egy új állam jön valahol, és megszervez a természeti javak kiaknázását, akkor ott persze nőni fog az erdőknek az írtása, és a legelő területeknek a kiterjedése. Tehát ez mondhatni, hogy ez egy triviális dolog lenne egyébként. De láthatólag mégsem, mert geológusok csak is ugye a geológiai adatoknak az elemzéséből próbálnak valami következtetést levonni, viszont ha a történészeket is bevonjuk ezekbe a kutatásokba, akkor azért könnyen kiderülhet, hogy nem mindig, nem vagy nem feltétlenül igaz az, hogy a klíma irányítja a társadalmakat. Tehát erre azért vannak már példák. Mi ebben a szakcikkben hoztunk hasonló eredményeket, például Anatóliából, Ázsiából, ott is találtak már hasonló jelenségeket, amikor nem a klíma okozott problémát egy-egy társadalom esetében, hanem igenis belső konfliktusok, szervezetlenségek, rivalizálás, háborús viszonyok, ezek okozták egy-egy birodalomnak a bukását. Ami egyébként nem meglepő dolog, mert ugye egy társadalom esetében ezek nagyon feltűnőek lehetnek, csak nagyon sokszor ezeket igyekeztek ugye divatosan környezeti változásokkal magyarázni. De mint láttuk itt, ugye mondtam a példát a vízgazdálkodásra, a magyar vízgazdálkodásra, azért nem lehet azt mondani, hogy nem volt szükség alkalmazkodásra. Például az Árpád-kor végén egy nagyon jelentős száraz időszakot sikerült ezekből a vizsgálatokból kimutatni, de valamiért az Árpád-kor végén mégsem találtuk azt a jelentős erdőirtást, mint az Árpád-kornak az elején, tehát a honfoglalás követően az államalapításkor.
Hát nagyon-nagyon szépen köszönöm a beszélgetést dr. Jakab Gusztávnak, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Környezettudományi Intézet Vízgazdálkodás és Klímaadaptációs Tanszékének oktatójának.
Én is köszönöm a lehetőséget.
Ezzel pedig a műsor végéhez értünk. Köszönöm az egész órás figyelmüket, további kellemes rádióhallgatást kívánok. Laj Viktóriát hallották, viszont hallásra.
Flóra, fauna, fenntartható fejlődés. A Zöld Klub adását hallották.